apples to the platter with a great big grin.
Jody Maggio's done it again.
I'm gonna tell you just the way I feel. Man can't run without his heel. Watch that raggy Bill spin the...
Szia, tanár úr! Gerő Péter tanár úr műsorának címe Szia, tanár úr!
Ellentmondó felfogások hová vezetnek? A Szia, tanár úr sorozat mai adásának a hallgatóit Gerő Péter szerkesztő műsorvezető üdvözli. Sokadik alkalommal beszélgettem Szentpéteri Nagy Richárddal, aki alkotmányjogász és politikai elemző. A beszélgetés videófelvétele Miben szólunk bele, hogyan szólunk bele címen megnézhető a Szia Tanár úr YouTube csatornán. Többféle témáról beszélgettünk, a választásokról és arról is, hogy milyen alapon, milyen meggondolások alapján hozzuk meg a döntéseinket. A beszélgetésünknek a választásokról szóló része csak a Civil Rádióban került adásba, Beleszólás választás képviselet civilek címmel. Ez a mostani műsor pedig arról szól, hogy milyen alapvető felfogásbeli különbségeink vannak, és ezek vajon honnan erednek. Ennek a mostani hangfelvételnek tehát a címe, Ellentmondó felfogások hová vezetnek. Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetek. Mi van az eltérő véleményeink mélyén, a világról való ismereteink legalsó hagymahéjain? Mi a szűkösség és bőség paradigma? Melyik hogyan jelenik meg különféle politikai ideológiákban? Mitől látjuk jónak a mérsékelt, nem szélsőséges ideológiájú demokráciát? Demokrácia és diktatúra, melyik hatékonyabb és hol jobb élni? Értékek, értékrendek, összeütközések.
Kedves Richárd, üdv ismét a stúdióban, régen beszélgettünk, és nagyon élvezem a beszélgetéseinket, azt is elárulom neked most titokban, hogy a mostani beszélgetésre kevésbé pontosan készültem föl, mint a korábbiakra. Eddig ugyanis mindig az történt, hogy beszélgetés közben annyi új gondolat, annyi új téma merült föl, hogy úgysem jutottunk el a magam jegyzeteinek a végére.
Igen, így van, én is tapasztaltam, de amikor kevésbé készülsz fel, akkor is nagyon fel vagy készülve.
Köszönöm a meghívást. Köszönöm a kedves és elfogult véleményedet, és akkor belekezdek. Réges-régen, évekkel ezelőtt beszélgettünk már arról, hogy mennyire eltérő felfogású emberek vannak, ugyanazt az eseményt, ugyanazokat a körülményeket, mennyire másképp fogják föl. Én ilyenkor abból indulok ki, hogy akinek más a véleménye, mint az enyém, nyilván oka van rá. Tud valamit, amit én nem, vagy én nem tud valamit, amit én igen. A leggyakoribb esetben azt tapasztalom, hogy valahogy a fontossági sorrendek mások. Más embernek az agyában, más tapasztalatok miatt, vagy csuda tudja miért. És elmeséltem neked azt is, hogy sokat gondolkoztam azon, hogy a gondolkodásunk legmélyén, ha szabad így fogalmaznom, a tudásunk hagymahéjai közül a belső hagymahéjakon.
Igen, ez jellemző az a hagyma analógia, valóban, metafora.
Ugyanis arra épül sok minden, igen. És ami azzal ellentmondásban van, azt valószínűtlennek érezzük, vagy hamisnak, vagy önkéntelenül. És találtam két olyan egymásnak ellentmondó felfogást, amelyről úgy érzem, hogy sok minden függ tőle. Kedves Richárd, arra kérlek, hogy erősítsd meg, vagy cáfold meg, hogy ezeken mennyi minden múlik. Én úgy sejtem, hogy ketten együtt a történelemből tucatnyi példát tudunk mondani mindegyikre. Az egyik ezek közül, amikor valaki úgy érzi, hogy a javakból nem jut mindenkinek. Vannak embertársaink, akik nem jutnak hozzá olyasmi javakhoz, amelyekre szükségük volna, és minden már valamié. Tehát, ha valamit akarok, azt valakitől el kell vennem, de közben vigyáznom kell, mert az összes többiek is így gondolkoznak, és tőlem nyilván mindent el akarnak venni. Én ezt nevezem szükség gondolkodásmódnak, szükség paradigmának. A másik a bőség paradigma. Vannak embertársaink, akiknek nem jut elegendő a javakból. Na de hát lehet többet termelni, vagy nem is muszáj többet termelni. Hát igaz, hogy vannak éhező emberek a világon, de hát a világ mai élelmiszertermelési kapacitása másfélszer ekkora népességet el tudna tartani. A hallgató néző idegeinek kímélése céljából nem idézek adatot, hogy Magyarországon például naponta milyen mennyiségű élelmiszer kerül a szemétbe. Meg lehet másképp elosztani. Most neked van szükséged? Rá tessék. Ha holnap után nekem lesz rá szükségem, biztos lesz valaki, aki akkor mondja azt, hogy tessék. Én úgy érzem, hogy ez két nagyon ellentétes gondolkodásmód, mind a kettőt igazolja az életünk. A kérdés az, melyikre figyelünk jobban oda. Nagyon bólogat, és ezért veszem a bátorságot, hogy megkérdezzem, hogy kérlek segíts, mondjunk példákat, amikor egyik vagy másik volt nagyon túlsúlyban a történelemben.
Hát engedem, de nem könnyű helyzetben kerülünk így, de azért hadd mondjam azt, hogy alig ha nem, itt a politikai ideológiák is játszanak valamilyen szerepet, mert ahogy te is bevezetőben mondtad, a hagymahasolattal is talán, hogy valóban vannak értékek, ha szabad így is nevezni őket, amelyek kicsit közelebb állnak hozzánk, mások talán távolabb állnak hozzánk. Ugye egy Michael Frieden nevű ideológiákkal sokat foglalkozó szerző például azt mondja, hogy ezek a fajta értékek olyanok, mintha egy szobában a legfontosabb, számunkra a legkedvesebb bútorok középpontban lenne, és kevésbé fontos bútorok pedig oldalt lennének, és így állunk a szabadsággal, egyenlőséggel, stb. Tehát úgy, ez alapján van a politikai
Ez
ideológiánk.
óriási ez a példa, mert ha a középen lévő bútorra koncentrálok, akkor a többit eleve homályosan látom.
Igen, így van. Aztán lehet, hogy a többi esetében is van, ami kicsit közelebb van a centrumhoz, van, ami kicsit inkább az ablakhoz van közelebb, ugye, olyan
Jobban
bútorra.
megvilágítva, igen, értem a példát, nagyon
Igen.
jó.
És akkor alig, hanem valahogy így van. Ráadásul sok esetben ezt nem is tudjuk, hogy egy másik kiváló szerzőt még ide idézek, egy bizonyos Schatzschneider nevű amerikai kolléga, és azt hiszem, hogy már egy beszélgetésünk során már elő is hoztuk talán. Ő pedig azt állítja, hogy valamiképpen ezek a frakciók, mondjuk, vagy pártok, ugye, ha nem törekednénk arra, hogy kialakuljanak, akkor is kialakul, mert azt veszik észre, különösen olyan testületekben, ahol állandóan döntéseket kell hozni. És nem, hogy egymás politikai véleményét nem ismerik a szereplők, hanem a sajátjukról sem tudják, hogy az mi voltak éppen addig, amíg nem jön az a bizonyos szakpolitikai kérdés, amiről dönteni kell, aztán a másikra, aztán a harmadikról is. És előbb-utóbb azt veszik észre, hogy milyen különös, hogy mi, akik így itt vagyunk, mi mindig úgy azonos módon szavazunk, a
Azonos
magyarok meg mindig
értékekben,
más, vagy nem, pedig
igen.
nem tudjuk, hogy mi alapján, csak és ezek, amik így ezek a láthatatlan szálak, amik így összekötnek minket, ezek az ideológiák. És akkor az ilyen bevezető után mondanám talán azt, engedelmeddel, hogy talán nem messziről indítva mégsem, hogy az, hogy valakitől elvenni, ez eléggé hajaz a baloldali gondolkodásra, hiszen nem, de arról van szó, hogy fizessenek a gazdagok, ugye? Tehát, hogy valamiképpen nem csak emelni a szegényeket, hanem mindjárt megvan, hogy kinek a rovására, hogy tetszik. Ahogyan megint egy szerzőt mondok, John Stuart Mill, ugye a szabadságról szóló művében írja, hogy ha valakinek történetesen az a véleménye, hogy a szegények nyomoráért a gabonakereskedők tehetők felelősségével, azok halácsolnak és itt van, akkor ez egy akceptálható politikai vélemény, hát végre is lehet, hogy végül is valami összefüggés. És nem, de milyen különös, talán egy kis aktuálpolitizálás is idehozható, hogy néhány baloldali ellenzéki szereplő úgy tartja, hogy ez a jó megközelítés. Vagyis, hogy nem csupán a közösben valamiképpen úgy osszunk el, hogy több legyen és azt osszuk el, hanem vegyük el a tehetősebbektől, itt van mindjárt a progresszív adózás rendszere, nem, de több lett adót vegyünk be azoktól, akiknek több van, tehetősebbek, ezért megengedhetik maguknak, hogy több járjanak hozzá a közcéljaihoz. Úgyhogy valami ilyesmit gondolok így első hallással, még akkor is, hogyha ez esetleg csalódást okoz neked, mert lehet, hogy nem erre akartad vinni a beszélgetésüket, de hát ilyesfajta a beszélgetéseink, hogy
Ha
megyünk valahol.
csak arra volnék kíváncsi, amire én gondolok, akkor egyedül megcsinálnám a rádióműsort,
Milyen jó
kicsit
járnak a nézők.
kényelmetlen volna, hol erre a székre ülni, hol arra, de kétségtelen, hogy megleptél, és igazad van, aki úgy gondolkodik, hogy a javak mennyisége véges és nem szaporítható, az nyilván nem gondolkodhat másképp, mint hogy akinek fölöslege van, azt adjuk oda annak, aki szűkölködik.
Hogyne, így van. Hát rengeteg mozgalom építhető erre. Natürlich, hogy ez több ezer éves gondolat természetesen. Hát már maga a megváltó is beszélt arról, nem, de hogy egy gazdag embernek nehéz bejutni a mennyek országába, de mindjárt, hogyha vagyonáról lemond, elosztja a szegényeknek, adja is itt tovább, akkor hát van egy nagyobb esélye, de akkor is csak kegyelem által, mint tudjuk, tehát ő által juthatunk az örök üdvösségre. Azért mégiscsak van egyfajta magatartás, ami elváratik, még akkor is, hogyha sok esetben nem tudjuk teljesíteni. Mert milyen hatalmas áldozat az, nem, de hogy valakinek mindene megvan, és mégis lemond az előnyökről sok esetben, akár jogi előnyökről is. Hát nem, de a történelemben azt láttuk, hogy például mondjuk egykoron csak a nemesek választhattak, és előbb-utóbb kiterjesztődött a választójog, tehát ez egyfajta lemondással jár, ugye? Nem, de kiváltságokról való lemondás.
Kiváltságokról való lemondás.
Már a magyar felfogás is nem, de a jussokról beszélt, ugye? Pedig a juss, nem, de az jogot jelentvén, hát mindenkire vonatkozhatik, nem, de mégis a magyar felfogás milyen érdekes, milyen jellemző, nem, de jussként, egyfajta többlet jogként fogta fel a jogot, nem, de. Úgyhogy nagyon érdekes.
Azért is rendkívüli módon meglepte, mert ugyanakkor egyfajta baloldali szélsőség az is, amelyik azt hirdeti, hogy minden a közvetlen személyes tulajdonokon kívül, a fogkefénken meg akármin kívül, a termelő eszköz az közös legyen, a nyersanyag közös legyen, tehát mindig az juthasson hozzá, akinek abban a pillanatban éppen szüksége van rá, és senki ne birtokolja kizárólagosan. Igen. Tehát ez olyan, minthogyha az előző felfogásnak pont az ellenkezője lenne, és azt mondaná, hogy a javakból hát legyen annyi, amennyi mindenkinek a szükségleteit ki tudja elégíteni. Mi akadálya van ennek? A technika fejlődik, meg tudjuk csinálni előbb.
De aztán ugye láthatóan a jobboldali fölfogás is megnézheti magát, mert az pedig hajlamos olyasmit mondani, hogy ugye a termelés fejlődő, a termelés fokozása, vagy mondjuk a termelékenység fokozása nyomán a gazdagok jobban gazdagodnak, de ez nem, de a szegényeknek is előny, nem, de viszont az valamiképpen le turog, vagy a társadalom alsóbb rétegeire is, tehát minél jobban
látom, hogy küzdködsz, hogy el ne nevess magad.
Igen. Van benne valami. Tehát az világos, hogyha minden jobban megy, akkor alul is valahogy emelkednek. Tehát, hogyha több van fölül, akkor többet lehet visszaosztani valahogyan. Ugye? Tehát, hogyha mit tudom én, a tulajdonosnak jobban megy, akkor magasabb fizetéseket tud adni például, és itt tehát azért van ennek értelme. Mindennek van értelme, valamilyen alapja mindennek van.
Más kérdés, hogy a tulajdonos azt a minimumot adja, amit csak adhat, mert különben lemarad a többi tulajdonos mögött, de az is igaz, hogy ez a minimum most sokkal több, mint 100 éve, vagy mint az ipari forradalom idején.
Hogyne. Hát én minap néztem, hogy mennyire fejlődött az egyfőre jutó GDP, voltak éppen az utóbbi mondjuk 100 évben, és tényleg hallatlanul. És van országok jönnek föl, amelyek korábban a nevéket sem tudtuk, talán még ők sem, mert új nevük van sok esetben. És tényleg ez nagyon különös, hogy a világban hol jelenik meg, hogy hogyan fejlődik. Vagy nézzük például Norvégiát, vagy Írországot, amely néhány évtizeddel ezelőtt, nem hogy 100 éve, néhány évtizeddel ezelőtt is szegény országnak számított.
Most igen, hát
nem úgy gazdagnak, hanem a világ egyik leggazdagabb ország.
Jó, hát Norvégiában tudjuk, hogy ennek milyen eslenkincs alapja van. Írországtól le vagyok nyugözve. Hát nem véletlen, hogy az Egyesült Államokban olyan sok ír van, tömegesen vándoroltak ki
a Norvégiából. Majdnem az éjhalál előbb mentek ki. Így van.
Most és ez nem volt annyira régen.
Nem volt. Most pár évtizeddel ezelőtt volt. Azért az angol nyelv segít az íreknek, mert hiszen néhány nemzetközi cég oda tud telepedni, ott egyszerűen kommunikál, azért ez is valamit hozzátehet. De minden esetre az ír csodát alig, ha nem több összetevőből magyarázhatjuk meg, mint csak a nyelvből.
Ott tartottuk tehát, hogy sikerült kimutatni, hogy a szűkösség paradigma az többféle ideológia háttereként is megjelenhet.
Igen.
Nem tagadom, ezzel most megleptél, és sokat tanultam már is. Tudunk-e példát olyan társadalomra, amelyik a bőségparadigma szerint működött, vagy működik?
Hát ez a túl nagy jólét, ugye, ahogy a katolikus tanítás is mondja, azért ez veszélyekkel is jár, nem? De beszélhetünk akár a jólét jelenről is, ami viszont egy baloldali felfogás. De mondjuk a szociális piacgazdaság az pedig egy jobboldali felfogás, és bizony nagyon sok közös pont van a kettő között. Ennek az az oka alig, hanem hogy mindkét felfogás mérsékelt felfogás, és nem pedig szélsőséget. Alig, hanem a mérsékelt felfogások között van rokonság, az elsődleges rokonság az, hogy mindketten mérsékeltek, ugye? Tehát így nem
Igen.
akarnak nagyon radikális átalakításokat, hanem bizonyos lépésekkel közelíteni a vágyott cél felé, de nem ideológikusan, nem úgy, hogy egy valamilyen célt minden áron, minden eszközzel el kell érni, hanem bizonyos javításokkal. És ebben a konzervatívok is előre tudnak menni, tehát a fejlődésben, haladásban a konzervatívok nem hisznek ugyan, de a reformokban igen, hát bizonyos szakpolitikai lépésekkel bizonyos dolgok javíthatók, más lépésekkel meg más területeken lehet valamiféle előrelépést elérni, úgyhogy azt mondhatjuk így általánosságban véve, hogy a mérsékelt politizálás nagyon jót tesz az emberiségnek, és nagyon jó demokráciában élni, amikor a mérsékelt politikák közül választhatja ki a közönség, hogy milyen irányba kívánja elképzelni a jövendő évek kormányzását, és aztán néhány év múlva máshogy dönthet, ha éppen úgy kíván, de sosem a szélsőségek felé kacsingatva. Ez egy ideális állapot, hát
már is új irányba kanyarodott a beszélgetésünk, amikor nem bírom ki, hogy ne hozzam szóba, hogy ahol kizárólag a teljesítmény egy adott cél elérése az egyetlen szempont. Ott nincsenek viták és szavazások. A tűzoltóságnál valaki műszakba beáll, akkor közlik vele, hogy a csőnél te vagy a kettes szám. És attól kezdve ő tudja, hogy riasztás esetén hova álljon, hova lépjen, hol fogja meg a csövet, és egyetlen egy hadsereg volt a világon eddig, ahol szavazás döntötte el, hogy támadjanak, ez az aténi hadsereg volt, és a spártaiak legyőzték. Tehát kétségtelen, hogy jobb érzés lehetett Aténban élni, mint Spártában, de, és itt most bocsáss meg, abba hagyom a mondatot, és várom, hogy erre
hát,
mit
azt
mondasz.
Mondhatom, hogy talán még magasabb rendű is volt. Hát nem, de klasszikus aténi gondolkodók kifejezetten magasabb rendűnek értékelték az aténi életet a spárta életnél, a perzsa életnél meg pláne, és voltak olyan érvek, mely szerint nekünk hivatásszerűen győznünk kell adott esetben ilyen harcokban, mert mi, ugye, hát nyilván, ugye, tehát morálisan is fejlettebbek vagyunk, mert olyan rendszerünk van, a demokrácia. Valóban így van. Nagyon érdekes ezen elgondolkodni. Oké, visszaadom a szót. Jó.
Köszönöm
Igen.
szépen. Ott vagyok egy kicsikét megakadva, hogy többféle értékrendet szóba hoztál. Az én szememben például a liberális értékrend kifejezetten bőségparadigma
igen,
szerinti.
Igen, igen.
Szólaljon meg mindenki, igen. üljön le az asztal köré mindenki.
Igen. De nem úgy van-e, hogy hátulütői is vannak? Hát mindennek van. Most meg egy szerző jut eszembe, csak már nem akarok, hogy Fukuyama, akit a történelem vége gondolatára ismert, ő, pedig az sem olyan egyszerű eset, egy pár szót még arról szólhatunk. De minden esetre a legújabb művében arról is beszél, hogy ez a fajta individualizmus, ami a liberalizmusra jellemző, elsősorban gazdasági, elsősorban fogyasztásorientált, és az ember ennél azért mégis bonyolultabb személyiség. Nem csupán a fogyasztást kell nézni, nem csupán a gazdasági boldogulást kell nézni, hanem egyéb dolgokat is, én nem tudom, a felbaráti szeretetet például, ugye akár ilyen furcsa hangzik az a mai világunkban. Úgyhogy ha egy oldalon csak a teljesítményt nézzük, a gazdasági teljesítményt, csak a gazdasági fejlődést nézzük, például, mint amilyen bányászatot mindenütt, és közben a természetet, hogy a természet közegünket esetleg romboljuk, akkor már mindjárt problémák vannak. Mindig akadnak ezek az érték összeütközések, és választani kell, sosem radikálisan, de kicsit mindig ezt inkább jobban vagy a másik.
Nem? A különféle vélemények szabadságában az is benne van, hogy vannak, akiknek a természetvédelme a fontosabb, és olyan körülmények között, ahol ezt megtehetik, ezek egymásra találnak, és valamilyen egyesület, akármi szervezet keretében kiállnak azért, és amikor választás van, akkor kiállnak azokért az értékekért. Tehát ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül csak az egyik kerül túlsúlyba.
Hogyne. De például, hogyha azt mondanánk, hogy egy liberális, az nyilvánvalóan a gazdálkodás szabadságát értéknek tekinti, és hogyha valaki egy szép domboldalon bányászati tevékenységet kíván folytatni, akkor egy liberális önkormányzat mondjuk nyilván a lehetőséget ad erre, mert nem hiszem, miért ne. De hogyha az összes szép domborodon bányászat folynék, akkor ugye nem lenne szép domborodat, tehát azért mégiscsak más
De
szempontból.
ugye ez a liberális önkormányzat pedig teret ad annak a helyi természetvédő civil szervezetnek, amelyik meg azért harcol, és azért gyűlt aláírást, és azért választ esetleg legközelebb más polgármestert, mert úgy érzi, hogy szembe mennek azzal, amit ő fontosabbnak tart, mint a másik. Ami nem azt jelenti, hogy a másikat feleslegesnek tartja.
Hát így kell azért balanszírozni az érdekek között.
Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetek arról, hogy milyen alapvető felfogásbeli különbségeink vannak, és ezek vajon honnan erednek. Szünet után folytatjuk a beszélgetést.
Thank you.
ellentmondó felfogások hová vezetnek? Ezzel a címmel beszélgettem 2025. májusában Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel. Most folytatjuk a beszélgetést. Milyen volt az élet egy bőségfelfogású társadalomban? És hogyan nyilvánul meg ebben a szűkösség gondolkodások megjelenése? Jót tette a világnak egyes bőséggondolkodású országok uralma. Melyik kultúrában mit jelent az adott szó? Kik és miért hisznek, nem hisznek egymásnak? Miért van bizalmatlanság Közép-Európában? Mi a különbség a liberális és a konzervatív között?
Néha röstellem, hogy a te mély történelemismerettől tanúskodó véleményeid mellett én mennyire földhöz ragadtak. Beszélek, úgyhogy engedelmeddel most is földhöz ragadok. Egy furcsa dolgot figyeltem meg. Annak idején, réges-régen, mondjuk 20 évvel ezelőtt, az Egyesült Királyság olyan országnak számított, ahol hát én úgy fogalmaztam egy időben, hogyha négy kézláb hátrafelé egy pávatollal valamelyik testnyílásomban végigmennék az utcán, akkor van, ahol rendőrt hívnának, van, ahol kinevetnének. Londonban azt gondolnák, hogy ennek a gentlemannek bizonyára oka van rá, hogy így viselkedik, szeme nem ered benne senkinek. Ebbe beletartozik az is, hogy a brit bankokban bemondásra lehetett számlát nyitni és hitelt kérni. Mert hát egy gentleman hogy élne ezzel vissza, és én itt a bőségben gondolkodást látom az egésznek a mélyén, tehát ő tudta, hogy így viselkedem, 10 év múlva előnyöm lesz abból, hogy nekem olyan hiteltörténetem van, hogy nem éltem ezzel vissza. Majd ebből a felfogásból kiindulva, ahol egy ember a rendőr előtt egy neki szóló levél felmutatásával igazolhatta magát. Majd. Mert ha itt egy levél, amelyik Gerő Péternek szól, és ez a levél nálam van, ki más lehetnék? Gondolta a rendőr is. Majd ebből a felfogásból kiindulva az Egyesült Királyság volt az első, amelyik teljesen megnyitotta a határait az új uniós tagállamok előtt. Meg is érkeztek többek között honfitársaink is, akik közül jó néhányan, és más kelet-európaiak is, végigjártak bankokat, fölvették a hitelt, majd távoztak, eltűntek. Ők ugyanis szükösségben gondolkodtak abban, hogy most kell megragadni a lehetőséget, mert ki tudja, mi lesz holnap. És nekik lett igazuk, más kérdés, hogy önmagát beteljesítő jóslat, mert idővel ezt a brit bankok észrevették, és most már nagyon nehéz ott hitelhez jutni, és a dolog odáig vezetett, én azt hiszem, hogy ennek döntő hatása volt ennek a jelenségnek, abban, hogy ők el akarták hagyni az uniót.
Igen.
Én itt kifejezetten a bőség és szűkösség paradigma összeütközését látom, ahol kölcsönösen rácsodálkoznak egymásra, és kölcsönösen nem értik, hogy a másik miért viselkedik úgy, ahogy.
Igen, kiváló gondolat, és valóban az angol jogfejlődés, a brit társadalom fejlődés tényleg hoz példákat erre. De ez tényleg sajátos. Hát máshogy ez nem nagyon van. Az igaz, hogy ez kiterjedt, és az angol száz világban, tehát Új-Zélandon, meg Ausztráliában, Kanadában, más angolul beszélő országokban, akár még Indiában, és tényleg előjönnek ezek a minták. Szóval vannak bizonyos mintázatok, amit ugye a gentlemanek, de hát a lédik épp úgy ugye követnek előbb-utóbb, és ez jót tett. Összefoglalmazni az, amit mondhatunk, hogy jól járt a világ. Hogy a gentleman, pontosan a gentleman, ugye? Tehát pontosan a gentleség lett egy uralkodó felfogás, és hogy egy ilyen kulturális mintázat ez lett, hogy aztán ehhez még hozzájárult az ugyancsak angol nyelvű Amerikai Egyesült Államoknak a katonai ereje, párosulva a brit katonai erővel, és a világ csendőrségének a szerepének az ellátása, ez kifejezetten szerencsés volt, úgyhogy nyugodtan mondhatjuk, hogy a liberális demokráciáknak ez jót tett. De visszatérve arra, hogy tényleg azt szokták mondani, hogy jogszabályokra is ott van szükség, ahol hát érdemes a dolgot leírni, és érdemes betartatni, mert ugye biztos. De tényleg a brit társadalomban sok esetben nem kellett ezeket a dolgokat leírni, hanem ezeket egyszerűen csak ott voltak, mert apáink és anyáink és ősapáink, ősanyáink bölcsességében benne van, és azt valahogy tovább
igen, ők apáink, ők anyáink, mert néhány száz évvel ezelőtt azért náluk se ilyen világ
na,
volt. Asfelmetsző Jack idejében
olyan,
mondjuk olyan. Nem annyira.
És
ők ezen már túl vannak.
És érdekes, hogy a forradalmukon is nagyon gyorsan túl van. Hát, hogyha más dolog a 17. században csinálni azt a borzasztó forradalmat Cromwell-el és másokkal, és más dolog ugye a 18. század végén, mint a francia. Tehát, hogy ha ezen...
Jaj, de fontosat mondtál.
Való.
Tehát már azok sem emlékeznek, azok sem élnek, akiknek legalább többé-kevésbé élő
igen.
emlékük vagy
igen.
Ismeretük lehetett volna, már senki nem
igen.
tudja, hogy kik voltak azok, akik ezt annak idején megszenvedték.
Igen. De a tanulság levonódott. Tehát, hogy ez a turbulencia, ez nem jó,